Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól és ami úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Karácsonyt ünneplő gyülekezet, kezdjük meg ünnepi istentiszteletünket, énekelvén a 182. dicséretünket, karácsony ünnepében, karácsony ünnepében. Tiszteletünket, a 326. dicséretünket énekelve, a 326. dicséretünk első három versét énekeljük. A gondnak urat megkérem, hogy a fűtést vegye lejjebb, mert nagyon meleg van a kazánon és a hírtus. A 326. dicséretünk első verse így kezdődik: dicsőség mennyben az Istennek.
Az angyal is el.
mi segítségünk, karácsonyi ünnepszentelésünk az Úr nevében van, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Hallgassátok meg a karácsony történetét, ami írva található. A Máté evangélium második fejezetében, az első 12 versben, a megnevezett szent helyen, a Máté írása szerint való szent evangélium a második fejezetben így hangzik Isten igéje. Amikor pedig megszületik vala Jézus a júdeai Betlehemben, Heródes király idejében, íme napkeletről bölcsek jöttek Jeruzsálembe, ezt mondván, hol van a zsidó király, aki megszületett. Mert láttuk az ő csillagát napkeleten, és azért jöttünk, hogy tisztességet tegyünk neki. Heródes király pedig ezt hallván megháborodik, s vele együtt az egész Jeruzsálem, és egybegyűjtve minden főpapot és a nép írástudóit, tudakozódott tőlük, hol kell a Krisztusnak megszületnie. Azok pedig mondának néki, a júdeai Betlehemben, mert így írta meg a próféta, és te Betlehem, Júdának földe, semmiképpen sem vagy legkisebb Júda fejedelmi városai között, mert belőled származik a fejedelem, aki legeltetni fogja az én népemet, az Izraelt. Ekkor Heródes titkon hivatván a bölcseket, szorgalmatosan megtudakolta tőlük a csillag megjelenésének idejét, és elküldvén őket Betlehembe mondta nekik, elmenvén szorgalmatosan kérdezősködjetek a gyermek felől, miért pedig megtaláljátok, adjátok tudtomra, hogy én is elmenjek és tisztességet tegyek néki. Ők pedig a király beszédét meghalván elindulnak. S íme a csillag, amelyet napkeleten láttak, előttük ment, mind addig, amíg odaérvén megállt a hely fölött, ahol a gyermek volt. És mikor meglátták a csillagot, igen nagy örömmel örvendeztek. Bemenvén a házba, ott találták a gyermeket anyjával, Máriával, és leborulván tisztességet tettek néki, és kincseiket kitárván ajándékokat adtak néki. Aranyat, tömjént és mirhát. És mivel államban megintettek, hogy Heródeshez vissza ne menjenek, más úton tértek vissza hazájukba. Áldja meg Isten az igének hallgatását, befogadását és megtartását. Nektek imádkozunk. Úrunk Istenünk, kifogyhatatlan annak a felsorolása, amit tettél velünk. Azt a sok szépet és jót felsoroljuk. Az nagyon sokáig tartana. Meg mi hajlamosak vagyunk arra, hogy elfeledkezünk sok-sok jó téteményedről. De a legnagyobb ajándékodat azt nem felejthetjük el, hiszünk a szívünkbe vésted már gyermekkorunktól fogva. Azt, amit karácsonykor ajándékoztál ennek a világnak, azt, akit karácsonykor ajándékoztál mi nekünk személy szerint, akiért nem tudunk eléggé neked hálát adni, és nem tudunk téged dicsérni, és magasztalni eléggé, aki az Úr Jézus Krisztus. Azért azt mondjuk az ige szavaival, hogy hála legyen pedig Istennek az ő kibeszélhetetlen nagy ajándékáért. Köszönjük, hogy amikor láttad, hogy bajban vagyunk, akkor segítséget küldtél. Láttad, hogy az emberiség elveszett, és nincs, aki kihozza a kározatból, a veszedelemből. Láttad, hogy az ördög, mint ordító oroszlán szerte járt itt a földön. Egyedül egy helyen ragyogott a te fényed, máshol nem. Csak a te néped között. Oda küldted a szabadítót, és már jöttek is hozzá más népek tagjai, a pogányok, hiszen megszületett a világ megváltója. Köszönjük, hogy bennünket, magyar embereket is szerettél, és hozzánk is elküldted Jézust. Köszönjük, hogy megismerhettük őt. Hogy ez formálta, ez az ismeret, az egész történelmünket. Mindig ott voltál, és azt is megköszönjük, hogy a mi életünk történelmét is te formáltad. Gyermekkorunktól kezdve mindig eljutott hozzánk a te nagy szeretetednek a híre, és annak a melege, amikor átöleltél bennünket. Kérünk, áld meg a mi karácsony ünnepszentelésünket most, amikor az ígédre figyelünk. Add, hogy gondolatban a napkeleti bölcsekkel együtt eljussunk hozzád, és leboruljunk előtted, és tisztességet tegyünk neked. De nehéz úton jöttünk, Urunk, elfáradt a lábunk, betegséget is viszünk, hozunk magunkkal, sok szempontból kilátástalanok a mi dolgaink, ezer bajunk és panaszunk lehetne. Most mindezzel hozzád jövünk, és előtted leborulunk, és megköszönjük, hogy szabadítóul jöttél azért azokban a dolgokban, amikben vagyunk, amiben vergődünk. Add a te útmutatásaidat, és vezess bennünket olyan ösvényen, ami nekünk való, és a te dicsőségedet szolgálja. Hálát adunk, Urunk, a karácsonyi ünnepért, azért a sok-sok lehetőségét, amikor a gyülekezetünk hallgathatta most ezen a karácsonyon az ígét, és most mi itt vagyunk, és várjuk, hogy milyen titkokat fejtesz ki mi nekünk ebből a szakaszból. Kérünk azért, áld meg bennünket ígéd és lelked által. Amen. Készüljünk az ige hallgatására a 327. dicséret első versének éneklésével. A 327. dicséret első verse így kezdődik. Ó, jöjjetek hívek, ma lelki nagy örömmel a jászolhoz, Betlehembe jöjjetek el. Olvasom a Máté evangélium második fejezetéből a 9. és 10. verset. Ők pedig a király beszédét meghalván elindulának, és íme a csillag, amelyet napkeleten láttak, előttük ment mindaddig, amíg odaérvén megállt a hely fölött, ahol a gyermek volt. És amikor meglátták a csillagot, igen nagy örömmel örvendeztek. Kedves karácsonyt ünneplő igehallgató gyülekezet, megjöttek a napkeleti bölcsek. Ezen a karácsonyon is velük foglalkozhatunk. Vannak, akik azt mondják, azt feltételezik, hogy ezek mi voltunk. Ez egy nagyon szép, kedves gondolat. Hogy a mi őseink, az ősi pártus birodalomnak a követői érkeztek meg. Történelmi alapja annak van, hogy valóban volt egy nagy pártus birodalom, közvetlenül a római birodalom mellett, és nem is akármilyen hatalmasság volt, ez az ókor egyik legnagyobb népe. Nagy csatákban legyőztek római hadvezéreket, Crassus meg Antoniust is. Számottevő volt az ő erejük. És onnan, abból a birodalomból érkezett meg három ember, akik tulajdonképpen titokzatos személyek, mert a Biblia csak annyit mond, hogy napkeletről bölcsek jöttek, aztán a tradíció során az óegyházban, aztán a később középkori egyházban kiszíneződött a képük, és kiderült az, hogy királyok is voltak. Aztán hamarosan a nevüket is már vélték tudni. Tehát sokféle feltevés volt velük kapcsolatban. Így ez is, hogy onnan jöttek, ahol pártusok laktak. De akár a mi őseink voltak azoknak a képviselője, akár nem, az biztos, hogy jöttek, mert valami különleges belső vonzás, vonzódás ébredt fel a lelkükbe. Nem azért jöttek, mert a vallásuk olyan magas szintre jutott, hogy már csak a íre a pontot kellett oda tenni, mint ahogy sokan feltételezik, hogy a nekünk ősmagyaroknak a vallásunk olyan vallástörténeti magaslatra jutott el, hogy már egészen krisztusi gondolatokat formáltunk meg, és csak fel kellett ismerni, na hát ide jutottunk el saját erőből. Nem, egyáltalán nem erő volt szó, hogy ezeknek az embereknek bármilyen volt is a vallása, ez nem Isten munkája volt, sok okkult praktika kísérte ezeknek a vallását. Ha az őseinkről volt szó, akkor a tűzimádás, a lóáldozás, a bájolás, szellemidézések, animista képzetek voltak. Tehát ezek inkább akadályozták őket abból, hogy az Isten szent világába eljussanak. Vagy bármilyen vallása is volt ezeknek a bölcseknek, az ő vallásuk nem tudott illeszkedni, nem volt kompetens, nem volt kompatibilis a bibliai vallással. Ezt nagyon fontos látunk, mert az egyház történetben ezt világosan mutatja sok minden, hogy a különböző vallások és a kereszténység nem illeszkednek egymáshoz. Majd ezt kicsit később még kifejtem. Ami miatt viszont jöttek az, hogy a lelkükben volt egy vágyódás. És azt a vágyódást, amit nem tudtak jól megfogalmazni, akkor tudták csillapítani, amikor Krisztust megtalálták. És ez a belső vágyakozás valahogy oda vezette őket egyenesen Krisztushoz. Az, amiben éltek, az nem volt alkalmas arra, hogy Krisztushoz jussanak. Azt mondja Pál apostol a korintusi levélben, hogy a pogányok, amikor áldoznak, akkor a démonoknak áldoznak. Tehát az minden csak nem Krisztushoz vezető lelkület. De az embernek a lelke többre vágyakozik, Isten után vágyakozik, és most Isten elvezette ezeket az embereket Krisztushoz, az igazi valláshoz, a lélek nyugalmához. És eljutottak hozzá, és leborultak előtte, és imádták őt. Ez az, ami nekünk hiányzott. Kedves igehallgató gyülekezet, akár tetszik, akár nem, meg kell, hogy fogalmazzuk azt, hogy mi a új pogányság korában élünk. Vagyis az embereknek a képzetében, aztán az élet stílusában annyi más vallásokból származó elem jelent meg, hogy új paganizmusról, új pogánságról beszélhetünk. És az embereknek a vallásos képzeteiben, az emberek vallásos képzeteiben pedig egy olyan összevisszaság található, ami szintén nem hogy segítene abban, hogy Krisztushoz eljussunk, hanem még akadályoz is. Még mi bennünk is, akiknek talán keresztény szüleink, nagyszüleink voltak, akiknek keresztény gyökereink vannak, a vallásos fogalmak össze-vissza keverednek mindenféle más elemmel, ami nem keresztény. Az Istennel való kapcsolatot sokszor az emberek valami misztikus, babonás módon képzelik el. Most, hogyha valaki ebben a mostani világban felnő, akkor a vallásos világa valami nagyon különleges. Egyik ember hisz a lélekvándorlásban, és azt hiszi, hogy ez a vallás az igazából hozzátartozik. Másik különleges, titokzatos életerőkre bekapaszkodik, és azokba reménykedik. Érzékfeletti megtapasztalásokat élnek át, és azt hiszik, hogy az istenséggel találkoznak. Halál utáni élményekről beszélnek, és azt mondják, hogy ők már voltak a túlvilágon, pedig csak klinikai halál állapotában voltak. Meditálnak, elmennek a tehetősebbek Indiába, és egy gurú sírjánál megvilágosodnak. És ugyanakkor még keresztény gondolatot is talán ilyen morzsaszerűen ott vannak bennük. Vagyis az emberek vallásos tudata valami egész bonyolult és össze-vissza, de a szív mélyén ott van egy különleges vágyódás, az igazi, a tiszta után, az Isten után. Mint hogy valaki ezt mondta, hogy Istenem, magadnak teremtettél minket, és nyugtalan a mi szívünk, amíg meg nem nyugszik te. És mint hogy a bölcseknek is a lelke akkor talált békességet, és akkor nyugodott meg, amikor az eddigi vallásos képzeteitől függetlenül azokat félretéve elmentek, és Krisztushoz jutottak, úgy a mi életünkben is egyedül a Jézus Krisztussal való személyes találkozás, az ő megismerése az, ami megadja azt, ami után vágyódunk. Ezért is imádkoztuk, hogy most lélekben a bölcsekkel együtt eljöhetünk, és odaállhatunk Krisztus Jézus elé, hogy megtaláljuk és megszeressük őt. A második gondolat, amit szeretnék hangsúlyozni ezzel a történettel kapcsolatban, hogy ezek vajon mágusok voltak. És a mágiájuk volt az, vagy a okkult tudományuk volt az, ami őket vezette. Vagy, mert egyesek ezt mondják, hogy mágusok voltak. Vagy inkább, hogy már pontosítsam, ezek asztrológusok voltak. Tehát az asztrológia, csillagjóslás tudománya vezette őket el Krisztushoz. Tudom, hogy akkor az asztronómia és az asztrológia szorosan összefonódott a babiloni csillagászok életében. De mégis én nem gondolom, hogy Isten a csillagjóslásnak a babonás dolgait használta volna fel, hogy ezeket az embereket elvezesse a tiszta valláshoz. Semmiképpen nem lehetett ez így, mert a Biblia egész világosan tiltja a csillagjóslás minden fajtáját. Nagyon kemény szavakkal dorgálja Isten igéje azokat, akik úgy gondolják, hogy az életük szerencséje, jövendője, boldogsága a csillagok állásától vagy járásától függ. Mert a Biblia azt mondja, hogy a csillagok fölött van valaki. aki teremtette a csillagokat is. Mi följebb emeljük a tekintetünket, ami segítségünk attól van, aki a csillagokat is teremtette. Tehát bármit is mutatnak a csillagok, vagy bármilyen hatás is érhetné az embert, Isten ennél sokkal nagyobb. Tehát nem gondolom, hogy Isten ezeket a bölcseket a csillagjóslás eszközével vezette volna Krisztushoz. Kicsit elfogadhatóbb az, ami azt mondja, hogy ezek a bölcsek úgy jutottak el Krisztushoz, hogy nem asztrológia, nem asztronómiai megfigyelések alapján, vagyis a csillagok tiszta tudománya és vizsgálata vezette őket oda. A British Múzeumban 35429-es számban található egy lelet, egy kiállítási tárgy, ami az ősi babiloni pártus ékírásos tábla, amin rögzítik a Jézus születési évében levő csillagállást. És ebben a Jupiter és a Szaturnusz olyan közel van egymáshoz, hogy egy ragyogó csillagnak látszik majd. Ezt olvasták a régi feljegyzésekben ezek a bölcsek. És amikor ez a konstelláció valóban összeállt ott az égbolton, akkor azt mondták, hogy ez az, és elindultak. Ez tehát, hogyha arra gondolnák, hogy nem az asztrológia, a csillagjóslás, hanem az asztronómia volt, amit Isten főhasznált annak érdekében, hogy a bölcseket elvezesse Jézushoz. De a tudományuk itt nem bizonyult elégségesnek, mert egyrészt azóta is volt már a Jupiternek és a Szaturnusznak ilyen konstellációja, úgy tudom Kepler idejében, de a mi életünkben is volt meg egy ilyen találkozás ennek a két csillagnak, ami ragyogóan közel állt egymáshoz, mégse született meg újra Messiás. Tehát ez önmagában nem elegendő ahhoz, hogy valaki eljusson Krisztushoz. Ráadásul azt olvassuk, hogy ez a csillag előttük haladt. Tehát nem egy álló csillag volt, hanem valami különleges csillagként előttük haladt. Ez egy olyan különleges égi jel volt, amit az ő tudományukkal nem tudtak megmagyarázni. Tehát én úgy gondolom, hogy nem is ez adja a magyarázatot, hogy csillagkonstelláció lett volna, vagy nem. Hanem más magyarázatot kell keresni. Volt egy ember régen, akinek a feljegyzéseit nagyon jól ismerhették, akit Bálámnak hívtak. Aki korábban, 1400 évvel ezelőtt a történet előtt, egyszer azt mondta, hogy látom őt, de nem most. Ez a Bálám ezt mondta, hogy nézem őt, de nem közel. És így folytatta. Csillag származik Jákobtól, és által veri Moáb oldalát. Ez egy próféta volt. Akinek Isten legalábbis adott egy proféciát, és azt mondta, hogy látom őt, valakit látott, nagy ővel kell írni. 1400 évvel korábban profétikus látással látta Jézust. Hogy Isten el fogja küldeni az ő fiát erre a világra, és olyan lesz, mint valami csodálatos csillag. Sőt, nem csak azt jelenti, hogy olyan lesz, mint egy csodálatos csillag, hanem egy különleges csillag fogja jelezni az ő jövetelét. Meggyőződése, hogy ez volt az a profécia, ami sokkal többet ért, mint a régi babiloni ékírásos asztronómiai feljegyzés, tábla. Ez a profécia, ami elmondta, hogy el fog jönni a Krisztus, sőt, még tovább mondta, és által veri a Moáb oldalát, vagyis Krisztus minden ellenségét, Isten minden ellenségét legyőzi. Tehát ez a profécia segítette őket, az pedig, hogy a kettőt össze tudták kapcsolni, hogy ez a különleges tünemény és csillag, amihez hasonlót még nem láttunk, és megmagyarázni sem tudunk, mert ez Isten csodája volt, és az a régi profécia az összeillik. Ezt még csak a Szentlélek mondhatta meg nekik. Mint hogy a mi életünkben is előfordulhat, hogy valami történik velünk, olvasunk egy igét, és akkor megértjük, hogy mit is jelent, ami történt, és mit jelent az ige, és mi közünk van mi nekünk ehhez. A Szentléleknek van egy ilyen különleges munkája, hogy felhangzik egy ige, egy Istennek egy beszéde, vagy mondjuk egy profécia, akár egy karácsonyi profécia fölhangzik, és hogy nem az belénk kapaszkodik, belül megfog és megragad, ez a Szentléleknek a munkája. Amikor azt mondja, hogy itt rólad van szó, itt rólam van szó, ez a megváltó én nekem született, értem jött erre a világra, engem szeret az Isten. Ez egy lelki megértés, ez egy pneumatikus megértés. Isten pneuma, ezért így mondhatjuk, pneumatikus megértés. Tehát a bölcsek úgy tudták meg, hogy hova kell menni, és úgy vezette Isten őket, hogy eszükbe jutott a régi proféciát, megmagyarázta lélek által. Tehát a betlehemi csillag magyarázata nem asztrológiai, nem is asztronómiai, hanem profétikus és pneumatikus. Akárhogy is ezek tudós emberek voltak. Feltettem a kérdést, hogy mágusok voltak, vagy nem. Hát ez nyilvánvaló, hogy babonás világban éltek. De hogy tudós emberek voltak, az vitán felül. Mondhatnám azt is, hogy a legmagasabb képzettségű emberek voltak. Azt is mondhatom, ők képviselték a szellemi elitet. Ma mondanák, hogy akadémikusok voltak. És Isten még a legtudósabb embereket is meg tudja érinteni az tiszta, egyszerű evangéliummal. Még akinek Isten nagyon sok bölcsességet és eszet és tudományt adott, annak is az Isten bölcsességére van szüksége. És rájönnek arra, hogy az én tudományom lehet, hogy sokat jelent, de az Isten tudományához képest az semmi. Mert az Isten bölcsessége az minden emberi bölcsességnél több és nagyobb, és a nagy tudósok és bölcsek is csak a Isten bölcsessége által jutnak el az üdvözítőhöz, a Jézushoz, a megváltóhoz. Visszaemlékszem, még annak idején, még az NDK-s időkben, kint voltam Németországban, Rostockban, és egy kémia professzor vendégeként töltöttem el egy hetet. A professzor dr. Helmut Steger azt mondta, ez a kémia professzor, hogy higgyem el, hogy nagyon sokat tanul, de minél többet tud, annál kisebbnek érzi magát, és mindez semmi ahhoz képest, ami az Isten bölcsessége. És én azóta szoktam emlegetni ezt a végtelen, okos, intelligens embert, aki az egész tudományát és mindent letett az Isten lábához. Mert az Isten bölcsessége az igazi bölcsesség. Tehát a legokosabb, legtudósabb embereket is a karácsony üzenete megérinthet és átformálhat. És hogy a gondolatot kicsit tovább vigyem, a legegyszerűbb emberekhez is eljut ez az evangélium. Akik kint voltak ott a mezőn, és a juhokat őrizték, és ők is megértették ezt az evangéliumot, és felfogták, és elindultak. A napkeleti bölcsek ezer és ezer kilométert tettek meg, a pásztorok kevesebbet, de mind oda mentek, hogy leboruljanak Jézus Krisztus előtt. Így hát ez a betlehemi csillagnak a titka, és ez a csillaghoz vezető útnak a magyarázata, és miközben ez történik, közben az a különleges, az új szövetségben olvasható vers is érthetővé válik, és majd hajnal csillag kél fel a ti szívetekben. Hogy ez a betlehemi csillag, vagy ennek valami csodás lelki változata, ami szívünkben megjelenik, és ott van a karácsony fénye, ott van Jézus Krisztus. Így adjon Isten nekünk áldott boldog karácsonyt. Mondhatná persze valaki, és mi is ezt végig gondoljuk, hogy hát ezek szuper emberek voltak, ezek a nagyok voltak, meg ezek szentek voltak, meg hát persze, hogy ők oda eljutottak. De mi ilyen csetlő, botló tévedésekkel teli emberek vagyunk. Ők tökéletesek voltak. Hibátlanok? És nem. Kiderül a történetből, hogy nem. Sokszor a bibliai szereplők között, hogyha látunk egy ragyogó szereplőt, egy hőst, akkor azt gondoljuk, hogy neki könnyű volt, mert hát ő olyan volt, mi meg nem vagyunk olyanok. Nos, ezek nem voltak hibátlan emberek. Ezekről nem mondhatjuk el, hogy tévedhetetlenek voltak. Mert igenis eltévedtek. Mert ahelyett, hogy oda mentek volna Betlehembe, a jászó bölcsőhöz, ahhoz az istálóhoz, vagy később a hajlékozó, ahol Jézus volt, ahelyett bementek a király udvarába, és ott elhíreztelték mindenkinek, hogy megszületett a király, ami egy borzalmas esemény sorozatot indított el, mert ugye a király nyilvánvaló, hogy nem akart, hogy más király legyen. Ez a király az ördög embere volt, aki amikor végül a bölcsek nem mentek hozzá vissza, akkor a rettenetes betlemi gyermekgyilkosságot rendelte el, és minden két éven aluli gyermeket megöletett. Mondjuk nem szabad okolni ezeket a bölcseket, hogy azért volt a betlemi gyermekgyilkosság, mert ők oda mentek, mert tehát ki tudja, hogy alakulnak az életutak, de az biztos, hogy nem voltak tévedhetetlen emberek. És mégis eljutottak oda Jézushoz. Isten megáldotta őket. És a mi eltévedéseink, testvérek, és a mi tévedéseink, és a mi rossz útjaink, amikor nem arra mentünk, mint amerre a csillag vezetett volna, amikor mi olyan hosszú időt megtettünk, és olyan hosszú utakat megtettünk, és nem ott járkáltunk, ahol ő akarta volna. Testvér, sokszor eltévedtél, mint hogy ezek a bölcsek is. És Isten mégis nem hagyott el bennünket, és hogyha megnehezedett is a lelkiismeretünk valami miatt, amit rosszul tettünk, hogy miért mentem én el oda? Miért nem követtem én a csillag vezetését? Miért volt ez a kerülő út? Isten szava mégis mindig szólt, és tovább terelgetett, hogy eljussunk ő hozzá. És oda jussunk, ahova a bölcsek jutottak, akikről azt jegyzi fel Máté, hogy amikor meglátták a csillagot, igen nagy örömmel megörvendeztek. Letelt a sötétben tapogatózásnak és keresésnek az ideje. Már nem kell bizonytalanságban járnod, hogy hol az Isten, ki az Isten, milyen a megváltás, milyen út vezet az Istenhez, mi az üdvösség útja, mert meglátod a csillagot és nagy örömmel megörvendeztél. Ez a feljegyzés, ez roppant fontos. És el tudjuk képzelni a bölcsek életében, hogy ez milyen hatalmas öröm volt. Ez nagy örömmel megörvendeztek, az van a Bibliában. Ismét szeret az Isten. Nem vesztettük el véglegesen az utat. Ez a mi megfogalmazásunk is. Kezdhetem újra az egészet. Nem írt le az Isten, nem vetette magától engem. Azért jövök és leborulok előtte, mint hogy a bölcsek is ezt tették. És reménykedünk az ő végtelen kegyelmében, hogy nem vet ki és nem vet el bennünket. az ének szavaival. Ó Jézus, neves meg bennünket, hallgass meg buzgó kérésünket, jászolodnál fogadjuk, hogy a vétket elhagyjuk. Ó Jézus, neves meg, hallgass meg. Amen. Válaszoljunk az igére, az ige hirdetésre, és énekeljük az idézett énekverset, a 326. dicséret 4. versét. Istenünk, bárhonnan jöttünk, bárkik vagyunk, bármilyen út áll mögöttünk, hozzád jövünk. Köszönjük, hogy nálad mindenki otthon talál. Köszönjük, hogy senkit el nem utasítasz, mert te magad mondtad, hogy aki hozzád jön, azt semmiképpen ki nem veted. Köszönjük, hogy példát adtál mi nekünk a napkeleti bölcsek Krisztus keresésében. Ők is milyen messziről jöttek, nem csak földrajzi távolságot tekintve, hanem lelkiképpen is. Hiszen olyan vallásban éltek, ami semmiképpen nem illeszkedett a Biblia kijelentéséhez. Olyan rossz vallásos fogalmaik voltak, amik csak gátolták őket abban, hogy az igazi hit útját megtalálják. És te ezeket a képzeteket eltörölted belőlük, és háttérbe szorítottad, hogy kiemelkedhessen valami egészen új, és beépülhessen az életükbe valami egészen más, ami föntről való, ami a te kijelentésed, ami a te szavad, ami az ige. Köszönjük, Urunk, hogy nekik is lehetett a kezükben ige és profécia, a Bálám szava. Köszönjük, hogy így láthatták őt, és nézhették őt most immáron már közel, egész közel, és akkor, amikor leborultak ő előtte. Köszönjük, hogy a Szent Lelked vezette őket, és a Szent Lelked tudta összekapcsolni azokat a dolgokat, amik egyértelmű és világossá tették, hogy ez a tiszta vallás, ez a tiszta hit, ez az üdvösség útja is. Nincs más megváltó, nincs más megváltás, mint az Úr Jézus Krisztus. Te tudod, Urunk, számunkra is egészen egyértelművé tenni ezeket a dolgokat. Te tudod a mi életünkben is kitisztázni a vallásos képünket, ami különböző képzeteinket, Urunk, ha tudjuk a Biblia világosságánál felülvizsgálni, hogy semmiféle babonás és hamis vallásos képzet ne akadályozon bennünket abban, hogy téged tudjunk lélekben és igazságban imádni. Akár onnan jöttünk, és akármilyen hosszú útról jöttünk, Urunk, mert hosszú út áll mögöttünk. Most hozzád elérkeztünk karácsony napján, és a bölcsekkel együtt csodáljuk és imádjuk azt a nagy kegyelmet, hogy még bennünket így is szeretsz, és így is elfogadsz. És köszönjük, hogy ennek a kegyelemnek van egy
hatékonysága és az ember lelkét átformáló ereje. Hogy közben megszületik bennünk egy erős elhatározás. Felébred bennünk valami olyan, ami eddig talán nem volt, egy sziklaszilárd akarat, ami már a te utaidon akar járni, és tud is járni a te segítségeddel. Így tesszük kezedbe a mi életünket, és kérjük, hogy most a karácsony örömével, erejével megtelve tudjunk tovább járni azon az úton, amin te vezetsz, és irányítasz bennünket. Édes Atyánk, Istenünk, hallgass meg imádságunkat az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Fennállva mondjuk el az Úr Jézustól tanult imát. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Hirdetem az adakozás is része az Isten tiszteletnek. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, szeretete és szent lelke legyen és maradjon ti veletek. Amen. A gyülekezet foglaljon helyet. Hallgassuk meg a hirdetéseket, tehát az ígéretünkhöz híven az Úrnak szent asztalát most is megterítettük, akik kívánnak élni a szent vendégséggel, az éneklés alatt maradjanak benne, és majd járuljanak a szent asztalhoz. Következőnek vasárnap fogunk találkozni, majd szilveszterkor az esztendő utolsó istentiszteletét 18 órakor, 6 órakor fogjuk tartani. Megköszönjük a testvéreknek minden adományukat, amiket hoztak. A karácsonyi adományainkat a kinti adventi dobozba lehet belehelyezni. Többen érdeklődtek, így én most el is tudom mondani, hogy Dániel fiunknak megszületett a harmadik kis gyermeke, kisfiú, most éjszaka. Mind a ketten édesanyja is egészségesek. Köszönöm a gyülekezet imádságát. Fejezzük be Isten tiszteletünknek ezt a részét, és a 327. dicséretünk további verseit, a második, harmadik és negyedik verseit énekeljük. A negyedik vers éneklés alatt, az utolsó vers alatt távozhatnak azok a testvérek, akik most nem úrvacsoráznak. A második vers így kezdődik. Az életnek szent ura, dicsőség királya, itt fekszik a jászol mélyén, nagy szegényem. Thank you.